Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A múlt héten olyan kicsit ugye levegőben maradt egy kérdés, hogy félbehagytuk, elgondolkoztunk rajta, nem találtunk igazán meggyőző példákat. Ugye arról volt szó, hogy a maga szó mindig egyeztetve van szám szerint azzal, akire vonatkozik, ugye? Tehát ez egy ilyen visszaható név, máshogy mi a fene.
Tehát az volt Nóra... János megütötte magát, a fiúk megütötték magukat. Ugye ez ilyen termét.
Formailag olyan birtokosnak tűnik, ugye valakinek, mintha valakinek a maga lenne, de persze igazából nem birtokot jelöl, hanem egyszerűen ez a visszaható értelmű névmás. Nóra nevű hallgatón kérdezte, és arra kapta fel a fejét, hogy magával ragadóan izgalmas sztorik.
Ez
és hogy nem úgy lenne jó, hogy magukkal ragadóan izgalmas sztorik, és érdekes módon én nekem az volt az érzésem, hogy jobb nem egyeztetve, mint egyeztetve, sőt, nekem furcsa is az, hogy magukkal ragadó sztorik. Utána próbáltunk más példákat találni. Általában az egyeztetett hangzott jobban, de itt például a magával ragadó az már annyira összefort valahogy.
Ezen múlik,
hogy már,
látszik, igen.
És aztán kerestünk más példákat.
Igen.
Én nekem például az jutott eszembe, hogy magától értetődő.
Mm-hmm.
Hogy ezek a magyarázatok annyira magától értetődőek, ez nekem teljesen természetesnek hangzik.
Nem
mondom, hogy a maguktól értetődő ne lenne jó, de én biztos nem mondanám, én azt mondanám, hogy magától értetődő.
Igen, nagyon és érdekes. Ezek magától értetődő magyarázatok.
Én
ugye?
Ezt így találom
így
természetesebbnek, hogy miért van, azt ne tessék kérdezni, ez az a pont, ahol a logika megszűnik működni. Arról van szó, hogy a magától értetődő már összeolvat annyira egy szóvá szinte, hogy belül olyan, hogy hát a belsejét nem egyeztetjük, nem érezzük már bele ezt a magát, ezt a visszaható.
Így van. Úgy értelmet is lehet fogalmazni nyelvészetileg, hogy a mondattan már nem tudja manipulálni a belsejét ennek a szókapcsolatnak. Nem tud belenyúlni, hogy az egyes számot többes számra változtassa.
Aztán gondolkoztunk itt még hasonló eseteken, nagyon kevés példát sikerült találnunk, de ez csak időkérdése, de a hallgatók lehet, hogy találnak másokat is, de ilyeneket például, hogy hitelét vesztett, én simán el tudom képzelni úgy, hogy többes számú jelzett szóra vonatkozzon.
Mondjuk ugye, politikusok?
Hitelét vesztett politikusok.
Bár olyat is lehet mondani.
Én nem mondom, hogy a hitelüket vesztett az rossz lenne, de a hitelét vesztett politikusok nekem valószínűleg nem tűnne fel, vagy nem kapnám fel rajta a fejem, nem tudom. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki felkapná. És minél inkább egy szót alkot, minél inkább hagyományos és összeforrott, talán a hitelét vesztett nem is annyira az, de már például a hanvába holt, aminek már mind a két alakja furcsa, hogy a holt is egy furcsa, melléknév, igen, név, a hanvába is egy furcsa rendhagyó szóalkotás.
Igen.
Nekem az, hogy hanvába volt kezdeményezések, az kizárólag, tehát ez nekem csak egyes számba jó. Hanvukba volt kezdeményezések, erre én már felkaptam.
Ez már nem magyarul.
Ugye?
Igen, érdekes, igen. Tehát elmondhatjuk, hogy annyira lexikalizálódott, hogy egy szó lett belőle, és hát a szavaknak a belsejével persze a mondattal nem foglalkozik.
Igen. És Nóra példája lehet, hogy még határeset, és ha egyszerű felfigyelt rá, akkor nyilván neki igen föltűnt, akkor igen valami van, de a magával ragadó az lehet, hogy egy ilyen határeset, nekem jó egyes számban, magával ragadóan izgalmas sztorik.
Igen.
Volt a példa, ő neki ez kevésbé hangzik jól, hát nem vagyunk egyformák, másmilyenek a nyelvi tapasztalataink, másmilyen a nyelvváltozatunk.
Hát különösen akkor, hogyha ilyen határesetekről van szó.
Igen. És jól mutatja, hogy a magyar nyelv is, mint minden nyelv a világon, egyszerre több változatban él, az egyik embernek ez hangzik jobban, a másik abban. Érdekes még az, hogy volt a szavaknak egy csoportja, ahol itt az Ádámmal szinte teljesen egyetértettünk, hogy jó az egyeztetés nélküli alak, amiben nem a maga szó szerepel, és olyasmikről van szó, hogy nekik a fejébe szállt a dicsőség, és nem csak azt lehet mondani, hogy a fejükbe szállt, az is jó persze.
Igen.
Ezeknek az agyára ment a politika,
igen,
ugye?
Igen.
Ezeknek a kisujjában van a képzőművészet.
Igen. Ezeknek a bőre alatt is pénz van.
És nem a bőrük alatt, igen.
Igen.
Ezek most ezekben az a furcsa, hogy ezek mind naknekes birtokossal vannak, és a magyarban a naknekes birtokos hát meg nem csak a nakneves, általában a birtokos, amikor együtt van, egymás mellett van a birtokos és a birtok, akkor a többes számú birtokos után is egyes számú egyeztetés van. Ugye, tehát Jánosék kutyája, vagy Jánoséknak a kutyája, és nem kutyájuk. Tehát itt ez is közrejátszhat, holott ez formailag nem ilyen szerkezet.
Igen.
Ugye, hiszen a fejébe szállt a dicsőség. Igen. Nem feltétlenül áll mellettük közvetlenül a birtokos.
Igen, 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 igen.
De én ennek a hatását érzem mégis ebben az esetben, hogy miért is olyan jó egyes számban ez, nem egészen ugyanaz, mint a maga esete.
Tehát igen, mind a 12-en föltartották a kisujjukat. Ugye ez jó magyar mondat.
Igen.
És akkor innen mind a 12-nek a kisujjában van a képzőművészet. Igen.
Jó. Ha már itt tartunk a nakneknél egyébként, van a naknek, ez a magyar naknek ez olyan ilyen Jolly Joker, ugye? Mert a birtokos szerkezetben is a birtokos valamiért lehet naknek. Jó, ez más nyelven is előfordul különben, hogy a részes határozó az egyben birtokos szerepet, például a héberben, a latinban. Oroszban, latinban igen. Birtokos szerepet is játszhat, tehát ez még önmagában nem lenne érdekes, de a magyar datívusz, tehát ez a naknek ragos toldalék, naknek toldalék, ez még millió más szerepet is játszik, és erre vonatkozik az egyik kérdés, hallgatói kérdésünk, Gecse Soma kérdése, azt mondja, egy széknek kellene itt lennie, de miért pont a naknek ragot használjuk ebben az esetben?
Logikus a kérdés, mert ha én külföldi vagyok és magyarul tanulok, azt mondanám, hogy egy szék kellene itt lennie. Hiszen azt gondolom, hogy a szék az alany, őróla mondom, hogy van, vagy nincs, vagy kéne lennie. Miért kell az a nek?
Igen, és előre jelzem a hallgatóinknak, hogy erre nem lesz igazán határozott jó válaszunk.
Igen.
Mert a válasz az, hogy a magyarban a datívus ez a Jolly Joker, ez igen. A naknek a Jolly Joker, hogy miért nem lehet szék ilyenkor, tehát alanyeset, arra még valamennyire tudunk válaszolni, mert az alanyeset az mindig olyan ragozott igével áll, ami egyezik számban és személyben az alannyal, és a kell az nem ilyen ige, tehát személytelen igék mellett sosem alanyesetben áll az, ami az alany, az értelmileg az alany.
Igen, hiszen nem tud egyeztetni, tehát ha hiába mondom azt, hogy a székeknek többes számban, akkor is a székeknek kellene itt lenniük, és nem a székeknek kellene.
Igen, vagyis mivel a kellnek nincsenek személyragozott alakjai, legalábbis ebben az értelemben, na, igen, hogy igen, szükséges.
Igen.
Nincs olyan, hogy kellenek lenniük, vagy
igen,
ilyesmi.
Igen. Mint segéd, igen, hiányos vagy. Hát
személytelen, vagy ilyesmi.
Igen.
És a személytelen igék mellett alanyeset sose fordul elő, ez nem csak a magyarban van így.
Igen.
Tehát itt arról van szó, hogy az alanyeset az valamiért kizárt. Itt csak az a kérdés, hogy miért pont ez a naknek ugrik be ilyenkor, igen. És erre mondtam én azt, hogy a magyarban, mintha ez lenne a Jolly Joker, ami ilyenkor beugrik.
Aha. Igen, ilyen még a muszáj, egy széknek muszáj itt lennie, vagy székeknek muszáj itt lenniük, ugye az, vagy lenni, most mindegy, hogy a lenni, vagy lenniük.
Nem teljesen mindegy, mert ez volt a másik, ami beugrott nekem erről, hogy azért azt is vegyük észre, hogy mindig, amikor ilyen személytelen segédige van, fogalmazunk így, és ott van mellette ez a főnév, igenév, vagy infinitívus, olyankor lehet ragozni az infinitívust. Kell lennie, kell lenniük, kell lennünk, stb. És ez a ragozás nagyon hasonlít a birtokos. Ugye most megint visszatérek az előző témánkra, a magától értetődik, maguktól értetődik témára, hogy ezek a toldalékok nagyon hasonlítanak a birtokosra utaló ragokra.
Hát ugyanazok, holott, ugye, igen.
Vagy ugyanazok, majdnem. Annak ellenére, hogy persze a főnév igenevet nem birtokolja senki sem, tehát ez nem egy birtokos szerkezet, igen. De alakilag hasonlít.
Tehát lennem, lenne, de lenne, ugye?
Lennie, igen.
Vagy lennie, bocsánat, igen.
Na most én az... Arra is gyanakszom egy picit, de ez megint csak egy ilyen gyanú, hogy ez a naknek ez azért kerülhet ide ilyenkor, mert hogy a birtokos szerkezetben is naknek van, és hogy nagyon hasonlítani szeretne ez a fajta szerkezet a birtokos szerkezetre. Hát ha már itt is ilyen toldalékok vannak az infinitívuszon, hogy lennem, lenned, lennie, akkor miért ne legyen olyan még hasonlóbb a birtokoshoz, hogy nekem lenned, neked lenned, neki lennie. Nekünk aha. Lennünk, és így
mit, hogyha az lenne, hogy nekem van ugrálnom? Igen.
Jó, ez csak egy formai hasonlóság, mert amúgy semmi köze a birtokos szerkezethez, de hát ha emiatt is hát hajlunk arra, vagy hajlottunk arra, amikor kialakult ez a szerkezet, hogy a datívuszt használjuk. De aztán van egy csomó más példa, te hoztál fel egy csomó más példát, amikor szintén ezt a Jolly Joker szerepet játssz a datívusz.
Például kövérnek lenni vidám dolog.
Az ehhez hasonlít szerintem, nem?
Nincs segédige. Nincs segédige,
és nem ragozzuk az infinitívuszt, ugye?
Nem ragozzuk az infinitívuszt.
Igen, de hát ez már tulajdonképpen, ha egyszer bekerül a nyelvbe ez a szokás, hogy az infinitívusz mellett az alanyt azt nakneker fejezzük ki, akkor ez ki tud terjedni szélesebb körbe. De régen, te mondtál olyan példákat, ahol egyáltalán nem is infinitívusz
van. Várjál, még azt mondom, hogy régen még olyat is mondtak, hogy özvegynek maradt.
Tényleg.
Tehát nem ment férjhez többé. És hát özvegynek túl fiatal volt, ugye, ilyet is mondanak, meg hogy azt mondtuk, hogy valaki ugye szexváltó operáción ment keresztül, és utána az ember azt mondja, hogy hát fiúnak szebb volt.
Aha.
Ugye, tehát ilyen és ilyen állapotban, vagy amíg az volt. Mi van azzal, hogy hát én ezt halnak ettem, és kiderült, hogy csirke. Tehát halnak.
Most ez nagyon más, mert ugye nem én voltam hal, vagy nem én voltam olyan, mint a hal.
De ő olyan.
Hanem ő. Tehát az előzőeknél mindig az alany. Tehát ugye az előzőekben az...
Én özvegynek gondoltam, aha. Én halnak ettem.
Igen. Aha.
Halnak ettem, halnak tartottam. Mindaddig, amíg...
Tehát akkor, ha leírunk egy ilyen fokozatos jelentésbővülést, akkor azt lehet esetleg mondani, hogy ilyen alanyhelyettesítő, vagy alanyi szerepű dologban elkezd terjedni ez a naknek. Infinitívusz mellett, ilyen marad, meg volt, ugye?
Tehát, igen. Kövérnek lenni, vidám dolog.
Lánynak szebb, vagy fiúnak szebb volt, özvegynek maradt, özvegy, ugye? Igen. Aztán ez terjedhet tovább arra, hogy már nem is csak az alanyt, hanem ugye bármi mást valamilyen minőségében ugye halnak ettem, stb.
Igen.
Én olyat is hallottam, igen. Már nem használom, azt hiszem, hogy én gyereknek még szerettem ezt a kaját.
Jaj, de jó.
Én hallottam ezt már, de én egy kicsit tájnyelvinek érzem, de biztos, hogy létezik magyarul
ez. Én inkább azt mondanám, hogy gyereknek még szerettem a Józsikát, de most már olyan szemtelen, hogy már nem
ez
szerettem.
Pedig a másik, amikor nem az alanyra.
Igen.
De ez is mutatja, igen.
És akkor persze van az egyszerűen az, hogy ez halnak hal, csak éppen nem ponty.
Igen.
Ugye?
Érdekes.
Nagyon nehéz egy csokorba fogni, hogy ezekben mi a közös. Az is lehet, hogy igazad van, hogy nincsen közös, és csak azt kell mondani, hogy hát véges számú ilyen rag van a magyarban, és hát a nak az a futottak még a további Jolly Joker eseteket.
Azt hiszem, hogy volt komoly nyelvész, aki ezzel foglalkozott, tán Szabolcsi Anna is ezt mondta, aki azt mondta, hogy ez valamiféle ilyen hát jobb hián esetrag, hát minden esetben, amikor olyan más esetragra nincs okunk, hogy odarakjuk, akkor ezt szoktuk odarakni.
Igen.
És más nyelvekben ez sokszor az alanyeset, tehát hogy egyszerűen raktalanul teszik oda, mint az angolban például.
Igazad
nem is,
van.
Nincsenek is esetragok, persze.
A latinban az akkuzatívus.
Uh-huh.
Úgy lásd, késő vulgár latin, amikor már csak mindig, mindenre már az akkuzatívust használták az olaszok, meg provanszálok, meg ezek.
Szóval ez egy kicsit hasonlít arra, amit én mondtam, hogy Jolly Joker, csak egy kicsit szakszerűbb, amikor azt mondják, hogy amikor nincs más eset ragra ok, vagy motiváció, vagy valami, ami indokolná, akkor a magyar úgy tűnik, hogy ezt a naknek ragot használja mindenfélére.
Igen.
Nagyon érdekes megfigyelés, köszönjük Somának.
Jó, most jön egy kiejtési probléma. Kovács Tibor ezt írja. Ha már megtalálták a koordináta, vagy koordináta kérdéssel, akkor elnézést. A legutóbbi helyesírási szabályzat szerint illik koordinátának írni két rövid óval. De én már vagy 20 éve nem hallottam így kiejteni. Akkor mekkora slendriánság koordinátának írni? Ne adj Isten, koordináta módra elválasztani. Kérdezi Kovács Tibor. Kedves Kovács Tibor, nagy slendriánság a helyesírási szabályzattól eltérni. A helyesírási szabályzat az olyan, mint a Kressz, hogyha azt mondja, hogy 50 kilométerrel tessék hajtani, akkor nagy slendriánság 60-nal hajtani.
Azért azt nem mondanám, hogy olyan, mint a Kressz, mert a Kressz egy törvény.
Jó, igazad van, és büntethető. Igen, jó.
A helyesírási szabályzatot semmiféle
törvény.
Ugye nem jogforrás, nem fogadták el. Tehát ez az inkább egy ilyen javaslat, vagy
jó.
tanácsadó.
Akkor olyan, mint egy, mondjuk a labdarúgásnak a játékszabályai, hát illik azokat betartani.
Hát még az sem, mert annak is szankciója van. Én ezt kifejezetten azt gondolom, hogy azok helyesírási tanácsok, amiket akadémiai helyesírás címen kiadnak
időnként. Jó, de hát tessék betartani. Hát most mit tudok erre mondani? Én nem fogom arra biztatni, hogy ne tartsa be a helyesírási
Én azt gondolom, hogy egyáltalán ne is foglalkozunk helyesírással. Én nekem erről külön véleményem van, szerintem mindenki úgy írja, hogy akarja, de én tudom, hogy ebben nagyon engedékeny vagyok, de szerencsére ez egyáltalán nem témája a műsorunknak.
Igen,
én szakmámhoz ennek semmi köze nincs. Ez olyan, mintha azt kérdeznék tőlem, hogy illik fölöltözni ide vagy oda.
Ez igaz. De,
a kiejtésről, így van, a kiejtés viszont nyelvi kérdés.
Az nyelvészet, és...
Azt mondja a hallgatónk, hogy vagy 20 éve nem hallotta ezt két óval ejteni, hát akkor ez biztos így van, hogyha különösen olyan körökben mozog, ahol ez gyakran kiejtik. Például az én környezetemben gyakran kiejtik ezt a szót, és bizony mindenki egy óval mondja, se nem nagyon mondják úgy, hogy koordináta szerintem.
Igen. Én is egyetértek ezzel, én ritkán használom, mert nem olyan a munkám, de valóban én is azt hiszem, hogy így van. Én persze latinból érettségiztem, meg nyelvész vagyok, és én tudom, hogy az ottan ki tényleg két ó, mert hogy koordináta, ugye összerendelt két dologról van szó. Hát igen, olyan, mint a kooperál valaki valakivel, hát azt is kooperálnak szokták mondani.
Kooperál, az sokszor hosszúval mondják, hogy kooperál.
Kooperál, tényleg, igen.
Meg a koordinál is ilyen.
Hát az itt van.
Ja, bocsánat, itt a koordinátáról volt szó. Szóval szerintem az igét azt többször hallottam két óval koordinálni.
Igen? Aki koordinálja az összes programokat?
De a koordináta szót, mint főnevet, azt nem. Ami még nagyon hasonlít erre, az a vákuum, meg az individuum, ugye ott nem két ó találkozik, hanem két ú találkozik a latinban.
Vákuum.
És szerintem senki nem ejti vákuumnak.
Vákuum,
individuumról, meg nem is nagyon szoktunk a hétköznapére.
Hát az beszél. Nem, igen. Hát jó, vákuum, igen. Vákuum.
Na most az, hogy ezeket hogy kell leírni, az tisztelettel nem érdekel, és fogalmam sincs, de van egy olyan halvány emlékem, hogy a vákuumnak már volt a helyesírási tanácsadó szerint egyús írásmódja, és aztán mintha visszaálltak volna a két úr, nem emlékszem a pontos sztorira, és nagyon nem érdekel. De az, hogy mit döntenek el ezekről, hogy hogyan kell őket írni, az szerintem nagyon sok esetleges tényezőtől függ. Ez olyan, mint a ventilátor esete.
Jó, csak ez azért érdekes, mert két rövid magánhangzó van egymás mellett.
Igen.
Kooperál, koordinál.
A magyarban ez gyakorlatilag nem fordul elő, csak ezekben a jövőlényszavakban.
Igen. Jó, olyan előfordul, hogy leesik, de azt nem vonjuk össze, mert ott szóhatár van a kettő között. Igen. Egyébként meg... Igen. Jó, kérem szépen, mekkora slendriánság? Jó van, én azt mondom, hogy nagy slendriánság. Kálmán László azt mondja, hogy egyáltalán nem slendriánság.
De bocsánat, én rögtön hozzátettem, hogy nem értek hozzá, és nem is nagyon érdekel. Tehát erre a kérdésnek erre részére én inkább nem válaszolnék. A kiejtés az érdekes, az írásmód az érdektelen, egyszerűen összeülnek emberek, és eldöntik, hogy ők most mit tanácsolnak.
Jó, vannak szavak, nem is kevés, amit másképp illik leírni, mint ahogy a normális életben mondjuk őket, és a koordináta az szerintem ide tartozik. Én is azt mondom, hogy koordináta egy óval, de hát én meg azt gondolom, hogy minden szép régi hagyománnyal rendelkező kultúrnyelvben számos olyan szó van, amit másképp kell leírni, mint ahogy ejtjük. És erre még úgy büszkék is vagyunk, hogy kérem szépen, nálunk van egy tradíciónk egyfelől, hogy latinosan írjuk, de magyarosan ejtjük.
Hát ebben van valami, és miért ne legyenek büszkék azok a kevesek, akik tudják is, hogy hogy kell írni.
Igen, igen.
Jó. Azt mondja Nagy Dániel nevű hallgatónk, miután imádom a burkiflit, vagyis komoly mennyiségben vásárolom nap, mint nap.
Azért vigyázzon az egészségére.
Hát igen. Lehet, hogy nem egyedül eszi meg. Nagyon szeretném tudni, hogy mi ennek a szónak az etimológiai háttere, ugyanis sokan ugye egyszerűen diospatkóként nevezik.
Ó, de szomorú. Pedig szép név a burkiflé.
Szép név a burkiflé. Én valamennyire utána néztem.
Én is, én is.
Igen, semmi köze a búrhoz.
Igen, nem, ugye? Tehát nem a Dél-Afrikában élő búr telepesek találták ki, de nincs valami rendes magyarázat, hogy ez.
Hát én az, amit én a leginkább elhiszek, az a burekkel való összefüggésbe hozás, ami ugye hasonló ilyen pékt árul.
Görög, török, balkáni így tésztaféle,
van,
ugye?
Igen. De hogy a burek kifli az nincs adatolva, nincs dokumentálva, pedig ugye abból lehetett ez összevonva, nem tudom.
Igen.
Vagy egyszerűen egy áthallás, nem tudom. Tehát ez a talán a legkorrektebb válasz, hogy nem tudjuk.
Igen. Köszönjük.
De az, azt mindenhol egyöntetően mondják, hogy a búrhoz biztosan nincs.
Igen, igen, igen. Igen. Névtelen olvasunk, vagy hallgatunk, írja. Egyre gyakrabban hallom, hogy fiatalabbak lépten nyomon kiteszik a hangsúlytalan személyes névmásokat. És most idéz egy általa nyilván hallott szöveget. Én lementem hozzá, és én nem vittem pénztárcát. És ő mondta, hogy lehet kártyával is fizetni, és én elővettem a kártyámat, pont. Én ilyet nem vettem észre.
Én abszolút, én ezt teljesen tapasztalom.
Hogy egyre gyakoribb?
Hát abszolút.
Érdekes.
Abszolút.
Érdekes.
A klubrádióban például vannak olyan műsorok, ahol nagyon fiatalok szólalnak meg, ezt én nagyon helyeslem. Például van az a... Hú, milyen... Nem jut eszembe a műsorvezető neve, kedd délelőtt szokott lenni, és fiatalokkal beszél például arról, hogy merre utazgatnak, meg ilyesmi. És ott nagyon gyakran észrevettem ezt a tendenciát.
Gyakrabban,
de más műsorokban is.
Mint ahogy te magad a természetes beszédedbe használnál.
Hát azt én nem tudom, hogy, azt én nem tudom, hogy én mennyire használom, de hogy felfigyelek rá, tehát valószínűleg...
Na igen, igen, igen.
Valószínűleg van ebben változás, nem tudom, mi lehet az oka. Sokszor fordul elő ez a nyelvekben, általában együtt szokott járni azzal, hogy a igeragozás szegényedik, de ez a magyarban még nem következett be. De elképzelhető, hogy befog. Elképzelhető, hogy ugye az történik, mint az új latin nyelvekben,
igen,
ahol a legtöbben ugye most már az a szabály, nem a legtöbben, de mondjuk a franciában például
csak
az.
A franciában, csak a franciában, igen, igen, igen.
Hogy kötelező kitenni a személyes névmást, viszont nagyon szegényedett, igen, a...
Jó, a németben is ez történt. Ott is, igen, kötelező, igen.
Vagy az angolban.
Vagy az angolban, igen. Hát érdekes, jó, én is hát jó megfigyelő vagyok, és érzékenyen
hát csak
reagálok, és ezt nem vettem észre, hogy ez szaporodna. Érdekes, ha így van, hát kérem, figyeljük tovább.
Bocsánat, Bódi Gergő eszembe jutott, tehát neked is javaslom, hogy hallgass Bódi Gergő műsorát keddendire előtt, mindig sok fiatal szólal meg, és figyeld meg, hogy használják a személyes névmásokat. Jó, mindig ki lehetett tenni, ugye ez világos, hogy...
Ez nem szabálytalan.
Az nem szabálytalan, meg semmi furcsa nincs benne, de hogy gyakrabban kiteszik, mint amennyire én megszoktam, az...
De nem azért van, mert ott a műsorban többen ülnek egymás
a
mellett,
tudja,
és akkor hát szinte illik azt mondani, hogy jó, én így és így gondolom.
És elbeszélő, általában elbeszélő szövegekben, tehát... amikor történetmesélés van, akkor a legjellemzőbb. Igen, én is jobban fogok ezek után figyelni rá, de én úgy, nekem úgy remlik, hogy történetmesélésnél a leginkább. Most tartanunk el egy pár perc szünetet, mint ilyenkor mindig, és utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Már itt is vagyunk, néhány perc szünet után. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És a szerkesztő természetesen Sugár Ági, a felvételt Bulgár Lala készíti. És hallgatói kérdésekkel foglalkozunk ebben a műsorban is. Egri Edit nevű hallgatónk azt kérdezi, melyik a helyes, idézőjelbe teszi, hogy melyik a helyes szót, lehet, hogy már tudja, hogy mi erre mindig ugrunk.
Helyes az, hogy... amit én használok, ezt szeretném leszögezni. Igen.
Igen, és ha én nem ugyanazt használom, akkor mi lesz?
Akkor sajnálom.
Akkor nagy baj lesz.
Igen, igen.
Jó, tehát melyik a helyes, kérdezi idézőjelben. Nem tud valaki egy festőt, aki ráér júniusban? Vagy Tud valaki egy festőt, aki ráér júniusban? Szerintem mindkettő teszi hozzá, hallgatunk. Szerintem is mindkettő teszem hozzá én. Igen. De azt számít, amit az Ádám mondta, amit én mondok.
Szerintem is mindkettő helyes. Ez végig fut a nyelven, tehát nem kérsz egy kis fagylaltot? Kérsz egy kis fagylaltot? Teljesen mindegy.
Igen, tegyük hozzá, hogy kollégáink között vannak, akik ezen komoly tanulmányokat végeznek, hogy mi a különbség a ilyen tagadott formában megfogalmazott kérdések és az állító formában megfogalmazott kérdések között. Még nem tudok konkrét eredményt, de kérdőíves felméréseket, teszteket, vizsgálatokat csinálnak. Hát valami sugalmazásban talán eltérhetnek egymástól, hogy vagy udvariassági szintben, vagy tehát én sokféle különbséget el tudok képzelni. Én nekem nagyon egyenértékűnek tűnik a kettő. Nem tudom.
Igen, én sem tudom. Tehát,
ugye van az a tendencia is, amit időről időre megemlítünk, hogyha két kifejezés nagyjából egyenértékű, akkor egy idő után a nyelvhasználók elkezdenek különbséget tulajdonítani, vagy különbséget látni közöttük.
És akkor már lesz
és akkor már lesz természetesen, tehát hogy az egyiket udvariasabbnak érzik, akkor elkezdik azt udvariasabb környezetben használni.
Igen.
Talán a tagadottat én egy picit udvariasabbnak érzem, de lehet, hogy ezt csak én látom bele. Tehát ha nem kérsz egy kis fagyit, az talán egy kicsit udvariasabb, kevésbé tolakodó, mint hogyha azt mondom, hogy kérsz egy kis fagyit. De nem tudom. Más nyelvekben hogy van ez, Ádám? Ugyanígy lehet negatívan és pozitívan kérdezni?
Nem. Angolul csak pozitívan lehet. Would you like some ice cream? Kérsz egy kis fagylatot. Wouldn't you like some ice cream? Hát ilyet lehet mondani, ez nyelvtanilag helyes, de hogy hát ott már az van, hogy már mindenre azt mondtad, hogy nem kérsz. Talán már nem is érzed jól magad. De hát nem szeretnél egy kis fagylatot. Hát az persze, az a magyarban is hagyományos, és rendben van. Hát ne adjak egy kis húslevest, hát a betegnek ugye próbálom kínálni.
Tehát akkor a tagadós az a tukmálós. Ha azt kérdezem, hogy don't you think, az azt jelenti, hogy akarom a fejed, be akarom neked magyarázni, hogy de igenis azt gondolod?
Hát valamennyire igaz, igen. Tehát, hogy ne menjünk taxival, mondom, az mennyivel különbözik attól, hogy menjünk taxival? Tegyük fel, hogy valaki nincs jól. Hát...
Én magyarul továbbra is nem, szinte nem teljesen egyenértékűnek
érzem. Tehát akkor Egri Editnek igaza van, amikor azt mondja, hogy szerintem mindkettő.
De felhívom a hallgatóink figyelmét, hogyha ők nem érzik egyenértékűnek, azzal nincs semmi baj, akkor nem kell még orvoshoz rohanni, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes, hogyha van egy ilyen nagyon közel álló két kifejezés, akkor egyes emberek különbséget éreznek közöttük.
Pláne, hogy logikailag az ellenkezőjét jelenti. Igen.
Hát ezen vitatkozhatnánk, mert egyszer kérdés, ugye nem tudjuk, hogy mi a válasz, akkor az, hogy az igenlő választ nem tudjuk, vagy a tagadó választ nem tudjuk, az ő logikailag nem nagyon különbözik. Na jó, mindegy. Jó. Barát Szabolcs nevű hallgatón kérdezi. Kérdésem. Észrevettem magamon, hogy azt használom, hogy itt van a ablak. Add ide a apának, stb. Feleségem többször is szól, de én igazából nem is veszem észre. De elkezdtem másoknál is figyelni, és már a rádióban is hallottam. Kérdéseim, lesz-e egy új A névelő, amit magánhangzó előtt használunk, mert úgy érti szerintem, hogy magánhangzó előtt is használunk, mert máshangzót eddig is használtuk.
Igen.
Vagy elkopik az az névelő Z-je, vagy nincs semmilyen tendencia, csak sokat hibázok?
Van ilyen tendencia, ugye ez?
Hát ezt tendenciának nem nevezném, mert ezt szerintem már gyerekkoromban is így volt, és nem változott ez a dolog.
Ez igaz.
Nem arról van szó, hogy gyerekekhez beszélve csinálják ezt az emberek?
Gyanús nekem, hát add ide a apának, ugye ez nyilván egy családos ember.
Igen. Én azt hallottam, hogy van olyan tájszólás egyébként, ahol ezt így használják.
Na, így értettem, hogy tendencia, de igazad van, ez nem jó szó.
Van egy ilyen tájszólás, azt hiszem, nagyon kis régióban, nem jut eszembe, hogy hol, talán Sziget közben, én nem tudom, valahol talán arra felé, Sziget köz környékén, néhány településre kiterjedt, tehát egészen kicsi terület, ahol tényleg úgy tűnik, hogy az végéről az eltűnt, úgy általában. De amit mi megszoktunk, az nem ez, hanem az, hogy kisgyerekekhez beszélve mondják ezt, és ezt én már gyerekkoromban is emlékszem, hogy hallottam a felnőttektől.
Igen, tehát igen.
Ez egész biztos, hogy mindig is így volt.
Talán mert maguk a kisgyerekek mondanak ilyeneket, hiszen nekik még nem világos, hogy mikor a és mikor az, és a felnőtt meg azt gondolja, hogyha ő mint egy visszhangozza, visszavetíti a gyerekre a gyermekes beszédet, akkor könnyebb lesz a gyereknek megérteni. Ami egyáltalán nem biztos egyébként.
Nem biztos, hogy így végig gondolják, de általában ez a dajka nyelv, úgy hívják ez dajka nyelv a nyelvészek, tehát ahogy a gyerekekhez beszélünk,
igen.
A dajka nyelv az nagyon sok mindenben a gyerekek nyelvét imitálja.
Igen.
Tehát ezek a tipikus dajka nyelvi szavak, mint amilyen a mama, meg a ilyesmik.
A paci.
Igen, ezek eredetileg gyereknyelvi szavakból kerültek át a dajka nyelvbe. Az egy más kérdés, hogy most már gyerekek sokszor a szülőktől tanulják meg ezeket, és egyáltalán nem ők találják ki.
Igen.
De
igen.
Amiket ők kitalálnak, azok is átmennek a dajka nyelvbe. Tehát mindenki megfigyelheti a családjában, hogyha a kisgyereknek van egy újítása, egy jó hülye szó, amit ő talál ki, akkor azt nagyon szívesen átveszik a szülők, és ők is azt használják vele. Na most ez egy picit erre hasonlít, csak itt nem lexikai, tehát nem szótári egységről van szó, hanem arról, hogy valóban én is el tudom képzelni, hogy a gyerekek ezt az használatot nem tanulják meg, bár nem tudom, hogy milyen életkorban, de talán van egy olyan életkor, amikor még bizonytalanok ebben.
Igen.
És akkor a szülők valahogy ezt visszhangozzák, hogy ehhez alkalmazkodnak. De szerintem csak ebben a helyzetben, eltekintve attól a kis társzólási régiótól, ami nem is tudom, hogy létezik-e még, csak én emlékszem, hogy tanultunk erről még az egyetemen.
Jó, azt írja Barát Szabolcs, hogy már a rádióban is hallottam.
Hát ez nagyon furcsa nekem.
Igen,
valóban. Ez nagyon furcsa nekem.
Valóban. Nem lehet, hogy habozásos szituáció. Tehát azt mondom, hogy és ekkor bement a országházba.
Ja, igen. Aha.
Érted, és akkor már nem veszem vissza a Z-t, hanem már hagyom úgy, és megyek tovább.
Most, hogy az országházat említed, egyébként volt egy parlamenti képviselő, nem ebben a mostani ciklusban, és egyáltalán nem is 2010 óta, hanem valamelyik korábbi ciklusban, nem jut eszembe a neve, talán kisgazdapárti volt, aki így a parlamentben is így nyilvánult meg sokszor, hogy az A név előtt használta magánhangzók előtt is, de nem tudom, hogy azért-e, mert ilyen vidékről származott, vagy miért. De előfordulhat egyéni nyelv, egyéni szokásként is valami ilyesmi, meg amit te mondasz habozásként, igen. Nyelvbotlás, habozás, stb., de én azt nem hiszem, hogy a rádióban valaki folyamatosan így beszélni.
Hát minden esetre nem tapasztaljuk, hogy ilyen volna.
És hogy terjedne, azt sem tapasztaljuk, legalábbis én nem vettem észre.
Minden esetre szedje össze magát, barát úr, és beszéljen rendesen a gyerekeivel. Mert különben úgy maradnak.
Jó. Kutyás kérdés legyen?
Persze, neked van kutyád, mondd el.
Zsófi azt mondja, nekem egy kutyás kérdésem lenne. A minap kutyasétáltatás közben azon gondolkodtam el, mikor máskor, ugye, hogy vajon valaki borzolja a kedélyeket, vagy valami borzolja a kedélyeket, illetve feláll a hátamon a szőr valamitől, kifejezések, vajon a kutyával való együttélésből származnak-e, vagy sem. Ugye hát borzolni azért abban az értelemben, hogy rendetlenné tenni, ugye ez sok mindent lehet, nem csak kutyát.
Igen.
Tehát
igen.
Én ott nem érzem ezt a fajta motivációt.
Valakinek a haját is lehet borzolni.
Hát persze, vagy, igen, persze, igen. Vagy akár a füvet, vagy akármit. Ami,
igen.
A feláll a hátamon a szőr, az persze, ugye az feltűnően hasonlít arra, mint amikor a kutyák idegesek és borzolják a szőrüket. Igen, más állatok is.
Macska is. Igen.
És hogy a kutyával együttérésből származnak-e vagy sem, akár abból is származhatnának, vagy a macskából, vagy bármiből, de meg kell mondanom, hogy ez a fajta reflex, ez a borzongás reflex, ez az embernél is ugyanígy megvan, csak nekünk a szőrünk nincs meg hozzá. Tehát amikor a hátunk borsózik, vagy borzong,
vagy
akkor
égnek áll a haja.
Ha ott nekünk szőrünk lenne, vagy akinek szőre van, az ott ugyanúgy borzolódik, mint a kutyáknál. Tehát ez egyáltalán nem csak a kutyákra, hanem a macskákra jellemző.
Jó, azért
ugyanaz a reflex, mint ami az embernél a borzongás, vagy a borsózik a hátam.
Úgy fogalmazni, hogy feláll a hátamon a szőr. Nekem ez egy elég új kifejezésnek tűnik. Én nekem... a gyerekkoromban még nem ismertem, nem volt forgalomban, és valóban kicsit kutyás-macskás.
Tényleg.
Hát hasonlat, igen.
Én ezt nem érzem, én úgy érzem, hogy mindig is hallottam ezt, és jó, feltűnő, nyilván az állatoknál feltűnő, mert vastagabb, nagyobb szőrük van, az embereknél kevésbé feltűnő, de az érzést, azt ugyanúgy érezzük, amikor borzongunk.
Ez igaz.
Jó.
Mondjuk, hogy mit ír Vadász András?
Mondjuk, mondd el.
Azt mondja Vadász András, már anyámat is bosszantotta a 70-es években a hogyan tovább. Például, kérlek, mesélj az együttes hogyan továbbjáról. Az a kérdésem, hogy ez a miként mintájára vert úgy tűnik mély gyökeret a nyelvben, vagy csak egy elharapózott modorosság. A mikéntet úgy példázza, hogy a megoldás mikéntje. Tehát ő azt mondja, hogy a megoldás mikéntje, az párhuzamos az együttes hogyan továbbjával. Arra mi nem tudunk válaszolni, hogy valami elharapózott modorossága vagy sem, mert a nyelvtudomány ilyen kifejezésekkel, hogy modorosság nem foglalkozik, ezek értékítéletek és szubjektív érzések, meg hogy édesanyját is bosszantotta ez a kifejezés, hát jó, ez a pszichológiába tartozik, hogy ez elharapódzott, ahogyan hát, tovább.
Nem tudom, hogy mennyire harapódzhatott el, mert én életemben nem hallottam még ezt, hogy valaminek a hogyan továbbja. Igen, te igen. Hallottad?
Nem. Jó, azt mondani, na jó, és akkor most hogyan tovább? Hát ez rendben van. Ez
nem, ő értem, a főnevesítésre beszél egyértelműen.
Igen.
És a mikéntjét azt én sokszor hallottam már,
igen.
Azt se érzem modorosságnak, és azt is el tudom képzelni ennek a mintájára, megalkották ezt a hogyan továbbját, és nem látok vele semmi problémát.
Érdekes, igen. Igen.
Én azt mondom, hogy egy szép tömör kifejezése annak, hogy a jövőbeli útja, ugye, amit tervez, stb. Minden más megfogalmazás sokkal hosszabb és körülményesebb. Tehát ha ez elterjedne, hogy a dolognak a hogyan továbbja, akkor én semmilyen érzelmi, hogy mondjam, megrázkódtatást nem éreznék, ez szerintem, tehát ugyanolyan, mint a mikéntje. Egyébként van szerintem hogyanja is, nem? Talán nem rosszak ezek a kifejezések, hát mert segítik a kifejezés szerintem.
Jó, persze.
Jó, a hogyanja helyett persze vannak egyszerűbbek, mint a módja, igen, meg igen. Ilyesmi, de nem látok semmi problémát azzal, hogy kialakulnak mondjuk kérdőszóból ilyen főnevek.
Jó, a hogyan tovább azért érdekes, mert valójában egy kis mondat. Ugye,
hát persze.
Mert hát ugyanaz az, igen, nincs benne, hogy hogyan lesz tovább, vagy hogyan legyen tovább, de azért az ott van nulla fokon. Eszembe jut, hogy ilyenek is vannak, mint az eszemiszom. Például most már elegem van az eszemiszomból, lehet ilyet is mondani. Tehát, hogy egy szóba teszek össze valójában azt, ami kettő, mint ahogyan tovább. Talán ez zavarta a kedves hallgatót, hogy ez igazából két szóból áll, és hát miért egy szóként kezeli, de hát...
De a nyelvek szoktak ezzel az eszközzel élni, és ez általában... Hát nem tudom, hogy lehet erről értékítéletet alkotni. Igen, hát igen. Ez nyilván megvan a praktikus jó, oka, jó, és a, ugye most a vademékum jutott hirtelen eszembe, ugye ez a kis hasznos füzetecske, vagy nem tudom mi, azt igen. Jelenti, hogy gyere velem, azt jelenti latinul.
Igen.
Nyilván, amit az ember magával hurcol, az
igen,
a vademékum.
Igen.
Hát az is egy teljes mondatból lett összerakva.
Hát igen, vagy a ne felejts.
Vagy a ne felejts.
Egy virágnak a neve. Köszönjük szépen, és érdekes ez a hogyan tovább, de valóban az, hogy ez elharapozott volna, azt nem találjuk, és hát jó, a szubjektív érzéseivel persze hát nem tudunk
vitatkozni. Na most azt el tudom képzelni, most ugye mit a modorosságról már egyszer beszéltünk, el tudom képzelni, hogyha van egy riporter, mondjuk, aki minden riportalanyáról, a hogyan továbbjáról érdeklődik, az egy stilisztikai probléma, hogy akkor az uncsi, hogy mindig ugyanazt a kifejezést használja, de ennek semmi köze a nyelvhez és egy kifejezés elharapózásához.
Van még időnk?
Hát persze, hogy van. Mondd el ezt a hidas történetet, Ádám. Ez amúgy is szereted ezt a témát.
Ne, László nevű hallgatónk írja. Mostanában a Klubrádióban többször hallottam említeni a Galvani hidat. zárójel, elmondom, hogy ez egy tervezett híd, ami Dél-Budán lenne, és ott van egy széles utca, ami a Dunának fut neki, a Galváni utca, és az, annak a meghosszabbításaként Csepelre menne át ez a híd, és hát ezért nevezik így. A bemondó...
Várja, Dél-Budán, nem Pestről? Vagy a vég menne egész...
A Budán van a Galváni utca, igen? Kelenföldön, aha, igen, igen. Aha. És menne át Csepelre a híd. A bemondó erős magyar A-val Galvaninak ejtette a Galvani hidat, ami nagyon zavart. Elképzelni is alig tudom, hogy bemondó lehet valaki, aki nem tudja, ki volt Galvani. Ugye egy olasz fizikus volt, aki békacombokkal foglalkozott, és elektromosságot fedezte föl. Jól mondom?
Az nem a Volta volt?
De, most én de nem tudom. Galvani mit csinálti? Az galvanizált.
Galvanizált.
Az galvanizált valamit. A, jó, mindegy. Szóval, és hogy ő Talján volt, és Galvaninak ejtendő a neve. Ez azért még nem a Van Gogh kontra Van Gogh szituáció. Jó, igaza van.
Miért? Miért van igaza? Hát ez nagyon hasonló
de szituáció. Sokkal kisebb különbség talán valahogy, nem? Igen. Hát azt mondja, hogy miért kerüli a magyar olyan erősen
közben
az idegen.
Közben megnéztem, igazad van a békacombokkal, az Galvani volt.
Jaj, de jó.
Igazad van a békacombokkal.
Igen. Jaj, de jó. Köszönöm szépen. Hát én még rendes gimnáziumban jártam, fiacskám. Igen, minket még megtanítottak. Jó. Szóval... Hát, nekem is furcsa, én is Galvaninak mondanám. Lehet, hogy nem ugrott be annak, aki felolvasta a híreket, hogy ez a szó micsoda. Azért ez nem olyan természetes, hogy egy rég meghalt olasz fizikusról legyen Kelenföldön elnevezve egy utca. Tehát nem biztos, hogy beugrott neki.
Jó, de itt van például nem olyan messze a Filatori gát. Hát ki mondaná azt Filatori gátnak? Hát...
Igen, igen, pedig az egy olasz szó. Filatori, a szövők...
Nem. Felteszem, hogy egy ember,
a fonók,
de valószínűleg egy embernek lehetett talán, egy mérnöknek a neve, nem tudom.
Aki ezt csinál.
Nem ismerem a történetét, de hát az egyértelműen egy olasz szó. Hát nem tudom.
Azt mondja, hogy miért kerüli a magyar oly erősen az idegen hangzású vagy írásképű szavakat, neveket? Ez téved, és nem kerüli olyan erősen, ugyanannyi van benne, mint más nyelvekben.
Én nem tudom, nem arra gondol-e, hogy mint hogyha nem akarnánk utánozni általában, a magyarban nem utánozzuk az idegen nyelvek kiejtését.
A franciák
meg kell mondanom, hogy még sokkal inkább utánozza, igen, a magyar, mint mondjuk a francia, igen, vagy az angol, igen, ahol egyáltalán, igen, nem szempont, igen, az, hogy, igen, hasonlítson.
Igen, igen, igen.
Tehát én nem tartom ezt igazságosnak.
Nem.
És egyébként abból, hogy valaki Galvanit mond, abból nem következik, hogy nem tudja, hogy ki volt. Ugye, mert ezt mondja a hallgatónk,
igen,
hogy lehet, nem, valaki bemondó, aki nem tudja, hogy ki volt Galvani, vagy Galvani.
Igen.
Kérem szépen, attól, hogy ejti, abból, hogy ejti, abból nem következik.
Egyfelől, másfelől mondom, nem biztos, hogy hírolvasás közben beugrott neki, ugye, ja, hogy ez az. Mert hát ilyen is előfordul.
Én szerintem majd, ha meg lesz a híd, akkor meg fogjuk látni, hogy az emberek hogy ejtik, és úgyis az lesz a mérvadó.
Ez igaz, ez igaz. És egyébként szerintem Galvani híd lesz belőle.
Ugyanő László kifogásolja azt is, ami hát aztán nagyon nem tartozik szerintem ide, de most már akkor felolvasom, hogy az írásban a Csaputova nevében, ugye ez a megválasztott szlovák elnöknő, a Cséről meg az Áról, mármint, hogy a, igen, igen, hát a Cséről meg az Áról lehagyják az ékezetet, ugye? Tehát az elején egy Csé van, ami egy ékezetes C, a végén egy A van, ami egy ékezetes A betű, lehagyják az ékezetet a magyar nyomtatásban.
Hát bizony.
Elképzelhető, hogy lehagyják.
Igen.
Nem tudunk hozzászólni.
De az angolok is lehagyják szerintem, meg a németek, igen, is lehagyják. Hát attól függ, mennyi idejük van, gyorsan készül az a sajtótermék. Van gondosabb, van kevésbé gondos. Igen.
Jó, magyar sajtóban az a szokás, hogy kiteszik a mellékjeleket, ez tény.
Hát, ha van rá idő, meg energia. Igen.
Jó, nem ránk tartozik semmiképp sem. Torma Emőke azt kérdezi tőlünk, önök szerint hogy hívják a vasúti kocsi ama részét, ahol felleszállunk, ahonnan a mosdó nyílik? Én peronnak nevezem. De a fiatalok ezt furcsálják, nekik a peron csak a járdasziget, ahonnan felszállunk a vonatra.
Ezt én is észrevettem, Laci.
Igen?
Igen, ez nagyon furcsa.
Romlik a nyelv,
nem? Ne hülyéskedj. Én is észrevettem, hogy félreértették, hogy azt mondtam, hogy olyan sokan voltak, hogy a peronon utaztunk. És így nevetően néztenek ránk, hogy ez azt jelenti, hogy lemaradt. Nem, mondom, hát a kocsinak a peronján. Hát a kocsinak nincs peronja, csak az állomásnak van peronja. Te tapasztaltál ilyesmit?
Hát én nem tudom, én mind a kettőt hívom peronnak. De ahol felszállsz, ugye azt is peronnak hívjuk, nem nagyon tudod másnak
de
hívni, ott a vágány
mondták,
mellett.
Hogy azt mondták, jó, a földön levő igen, dolog, igen. Az a peron, mondták a fiatalok, de a kocsinak előtere van.
Előtere?
Hogy ők már csak ezt... azt mondanák, hogy az előtér, és hogy azt ők már egyáltalán nem hívnák peronnak. Egyébként tényleg furcsa, Laci, hogy két teljesen különböző dolgot, ami ráadásul összekapcsolódik, ugye.
És sokféle értésre a lehetőséget.
Egyformán hívunk, és lehet, hogy ezt a nyelvhasználat kiküszöböli. Kérjük akkor a hallgatókat, hogy ezt most őszintén kérjük, hogy írják meg, hogy szerintük a vasúti kocsinak ezt a bizonyos előterét, ezt még hívja-e valaki peronnak, vagy már mindenki előtér.
De milyen érdekes az, hogy amikor ilyen nyelvi változás történik, akkor azért szokták mindig hibáztatni, kárhoztatni a változást, mert hogy valamilyen különbséget megszüntet.
Az is baj, Laci, hogyha valamilyen különbséget
behoz. Az az érdekes,
behozza.
Hogy ez létrehoz egy csak különbséget, ami ráadásul... Ugye,
Laci, érdekes. A konzervatív lélek az jó. Csak próbálja magát logikával.
Maga a jelenség, igen, nagyon érdekes, hogy, hogy az emberek mindig így igen, észreveszik, hogy a fiatalság már másképp. Ugye az jutott eszembe, egyik műsorban is említettem szerintem. Egy barátom fordított egy könyvet, ami kutyákról szólt, és szerepelt benne a hancúroznak szó. Nem emlékszem, hogy
igen,
angolul
igen,
hogy
igen,
volt.
Igen, igen, igen.
Hát a kutyák szoktak.
És
ő meg lefordította magyarul úgy, hogy hancúroznak, és elolvastatta gyerekével, és kiderült, hogy a mai fiatalság ezt a szót, hogy hancúrozik, nem használja abban az értelemben, hogy mi használjuk, ahogy mi alapesetben használjuk.
Ha nem szexuális együttlét.
Jó, persze, átvitt értelemben mi is értettük úgy, hogy persze valakivel hancúrozik. De manapság állítólag ez az egyetlen, kizárólagos értelme.
Nagyon fura, igen.
A peron is ilyen, hogy kiröhögnek ezek szerint, hogyha arra igen. Használod, hogy az igen. A... Pedig ugye még a villamosoknak is volt peronja annak idején,
bizony.
Én még emlékszem
igen,
rá,
igen, igen, igen.
Ahol utazni lehetett.
És ahol átfújt a szél.
Igen. Jó, egy utolsó kérdés, ezt egy percben azt hiszem mehetjük intézni. Dr. Juhász Ágnes kérdezi, milyen érzés a világ legjobb séfjének a lányának lenni? És kérdezi, hogy jó-e ez így? Ugye jó. A két naknek, én biztos elkerültem volna, mert olyan hülyén hangzik,
az
ő is nyilván erre gondol, és így érezte,
de
hogy a séfjének a lányának, a séfjének a lányának, a férjének, az adósának rossz lenni. Természetesen az ember ilyeneket nem mond.
De ez mind mert, helyes nyelvtanilag.
De nyelvtanilag nincs vele probléma, igen. Stilárissal nyilván van vele probléma, nem gördülékeny,
igen.
De
igen.
Ez nyelvi igen. Szempontból igen. Nem nagyon érdekes.
Ráadásul más a két nak egyébként, mert az első a séfjének a lányának lenni, a séfjének
az birtokos,
birtokos a lányának lenni, meg az, amit már
az a másik, amiről beszélgettünk.
Igen, igen, igen.
Úgyhogy szépen lekerekedett ez a műsor, ideje is, hogy befejezzük szerintem. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra jövő héten.